Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Házi Forrádió Arénájának vendége. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy a pásztorok azok egy generációról generációra, vagy azon keresztül halmozódó tudásbirtokosai voltak. Ha a mai fogalmainkkal nézzük, akkor ők műveltek voltak?
Igen. Tehát a pásztorok azok sokat tudó emberek voltak. Tulajdonképpen éppen a sokat tudásuk meg, hogy az állatokról tudnak, tehát arról, amiről a parasztember esetleg kevesebbet, meg az időjárásról, a természet nagy összefüggéseiről, ezért a parasztember számára is olykor-olykor félelmetesek voltak. Egyik hiedelemlényünk a tudós pásztor alakja, aki nem egy valós személy, de már a kifejezés, aki sokat tud, ugye az a tudós pásztor, aki mágikus hatalommal bír. Pusztán a nézésével meg tudja a másiknak a jószágát állítani, és csak az ő további mágikus praktikái nyomán fog az állat újra elindulni, tehát akármit csinál vele a gazdája, nem fogad neki szót. Vagy a tudós pásztor az, ugye ez a görög mitológiában is gyönyörűen ott van, aki a jószágát bár nem tisztítja, de azok mégis tiszták, bár nem foglalkozik az istálóval, de az istáló mégis tiszta, vagy amikor egy olyan istálót kap, ami nagyon mocskos, az szinte erőfeszítés nélkül pillanatok alatt egyszeribe csak rendbe kerül. Tehát ez a hiedelemkör, és olyan vidékeken jelenik meg, ahol nagyon gazdag pásztorkultúra van. Aztán a pásztorok közül a muzsikus pásztorok, ugye dudáló, furujáló pásztorok, főként a dudára mondják azt, hogy nem hallhat meg addig a dudás, amíg valaki mást meg nem tanít azon a hangszeren játszani. Általában az ilyen nagy tudású mesterségeknél ezt a szabályt, mint egy mágikus elemet beépíti a kultúra, hogy addig nem hallhat meg, amíg a tudását valakinek át nem adja. Ennek nyilván van egy tényleges tanulási része is, és van egy rituális része készfogással, valamilyen tárgyának a továbbadásával.
A duda az egy jellemző hangszer, mert hogy állatbőr gondolom van, csont gondolom van, kés a ragáshoz, a lukfúráshoz van, ezért duda?
Így van, tehát a duda részint egy nagyon archaikus hangszer, Európában ott találjuk meg mindenütt, ahol a zenei kultúránknak a nagyon régi rétegei vannak ott, és nagyon jellemző a pásztoroknál a duda készítése és használata, hogy ez nem bódba vásárolt hangszer, hanem ki magának készíti el. És ugye a duda egy olyan hangszer, ami egy egyszemélyes zenekar. Tehát van egy dallamot játszó sípja, van egy másik, amelyik egy harmóniát ad alá, és még egy másik, amelyik részint harmonikus hangokat részint ritmizálja. Egy dudás kiszolgál egy komplet lakodalmat,
mert
ha kell.
Éneke is, hogyha úgy hozzá a sors, nem énekel?
A magyar dudás az azért nem tud dudálni, mert neki ebbe a tömlőbe folyamatosan fújni kell, de ha elindulunk Szerbia irányába, és akkor ez jelenti az Alföldnek a déli részét is, ott van egy olyan, a hón alá szorított tömlővel lehet a levegőt pumpálni, na ott találunk olyan sokat, akik egyszerre tudnak énekelni és dudálni. Viszont azt tudjuk, ma is van még egy, azt gondoljuk, utolsó élő képviselője Pál Pista bácsi Palóc vidékről, aki kiváló énekes, kiváló furujás dudás, és természetesen pásztor a mestersége.
A duda az nem valami ördögi hangszer. Én egyszer azt olvastam egy regénybe, Temesi Ferencnél, hogy az magától is képes szólni. Ha leteszik a sarokba, nyilván ahogy kimegy belőle a levegő, az meg tud szólalni. Nem félelmetes hangszer a duda? Nincs hozzákötődő hagyomány?
De mindig is azt gondolták, hogy a duda az egy ördöngös hangszer, és a dudás is hát azért tud dudálni, mert valahogy az ördögökkel cimborál. Hát talán sokan ismerjük azt, hogy aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni.
Milyen volt a pásztorok helyzete a paraszti társadalomban? Innen nézve kívülállók voltak, félelmetesek, százeszűek, nagy tudásúak. Szerették őket?
Ezt nem mondanám.
A kifejezés se jó? Tehát nincs ilyen...
Nagyon határozott különállás. Tehát az elkülönülés nagyon markáns a két kultúra között, a földműves paraszt és a pásztor között, és egyébként a pásztorokon belül is van egy hierarchikus rend, aminek a tetején ott vannak a marhákat őrző gulyások, meg még a csíkósok is elég magasan, és bizony a disznókkal foglalkozó kondások vannak a legalján ennek a hierarchiának.
Átjárás nincs? Kasztörés nincs?
Nem jellemző, azt talán én a puszták népében olvastam, hogy a íj és nagypapája is egy pásztor dinasztia utolsó pásztora volt, hogy a juhászok meg magukat tartották mindenkinél előbbre valóknak, tehát ők még ezen a pásztorvilágon belül is külön egy ilyen rátarti, zárt kis csoportot képviseltek. Nem mondanám ezt a szeretem, nem szeretem dolgot, hanem tartották a távolságot, de szükségük volt egymásra kölcsönösen.
Ez meddig tartott? Ma már nem nagyon látok ilyet. Néha-néha, ha nagyon messzi utakra megyek, akkor egy-két embert látok a távolban, de nem sokat.
Igen, úgy változott meg, és ez a 19. századtól egy hosszú folyamat, az ökológiai helyzet, ugye mind több földet vettek művelés alá.
Nem volt hol legeltetni.
És akkor nem volt hol ilyen nagy területen szabadon legeltetni. Ezzel együtt járt ugye a folyók szabályozása és az árterek is, amik szintén nagyon fontos legeltető helyek voltak.
Mert hogy mindig dúsak voltak.
Megszűntek,
így van. Évente egyszer-kétszer elöntötte a víz. Igen.
Ugyanehhez hozzájárul, hogy hát a határokat komolyabban kell venni. Tehát az a pásztor, aki korábban elindult mondjuk a délalföldről, és gyakorlatilag a déli, keleti és északi Kárpátok teljes karéját végigjárta. Annak most több országon kell végigmenni, és mondjuk útlevelet mutogatni, tehát hogy egy idő után ennek intézményes akadálya is lettek, ezek nagyjából párhuzamosan alakultak. Nekem mégis van egy olyan élményem, talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt nyáron kirándultam egy moldvai faluból, és azt hittem, hogy valahol az időben léptem be máshova, tehát mindentől távol egy olyan pásztor lakhelyre bukkantunk, teljesen véletlenül, aki ott egy falunak a nyáját őrizte, és nagy tejgazdálkodással foglalkozott. A háza az olyan volt, mintha a történelmi idők előttről való lett volna, és ha az a néhány nájlon műanyagtárgy nem veszi ott körül mondjuk a hordók és vödrők, akkor azt gondolom, hogy valahova egy bukolikus, antigörög pásztor világba csöppentem volna bele, mert azon kívül minden teljesen olyan volt. Tehát helyjel közel, és mondjuk Erdély és környéke, meg a balkáni részek még azért olyanok, ahol ez a pásztor kultúra valamelyest elevennek mondható.
Vannak a pásztor kultúrának jellemző maradványai. A tárgyakat értem. Tehát azok, ha megmaradtak, akkor lehetnek múzeumban, lehetnek itt-ott-ott, de a zene, az följegyződött valahová?
Hát természetesen erre vannak. Én tudományom a néprajzkutatás, tehát azt azért lehet tudni, hogy a pásztorok között érdemes kérdezni a muzsikáról, és nagyon sok olyan dallamot gyűjtöttek, furuja és duda dallamokat, énekeket, amiket lehet, hogy korábban persze parasztok is énekeltek, de ők már elhagyták, de a pásztorok, akik tovább éltettek egy hagyományt, megőrizték, illetve tipikusan vannak pásztor és betyár dalok, balladák, ami egy nagyon gazdag anyag, és szintén elég jól gyűjtött.
Hogy jön a pásztor a betyárhoz? Azon túl, hogy mind a kettő szabadon csapunk.
Igen, így, és a pásztorok a betyárok életében nagyon fontos szerepet töltöttek be, hiszen hírvivőik, sokszor bújtatóik voltak, élelemmel látták el. Ugye a pásztorok remekül ismerték a járást a határokban. Mindig tudták, hogy most merre lehet menni, merre nem, ők azért mobilisak voltak, mozogtak, tehát tudták is, hogy merről jön és merre tart a veszély, és így a pásztorokkal ők egy szimbiotikus kapcsolatot töltöttek be.
Innen folytatjuk a hírek után. Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Aréna vendége.